Ezrási fejezet 35. versétől az 51. versig tartó szakaszát olvasom, így szól maga a szakasz. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem. Fülöp pedig Becsádából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátániellel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátániel. Fülöp így válaszolt: jöjj, és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátániel közeledik feléje, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátániel megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp ide hívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátániel így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: bizony, bizony, mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Jó. A múlt héten elmentünk addig, hogy ugye a keresztelő János tanúságot tett Jézusról, most pedig igazából gyakorlatilag ennek a történetnek egy szoros folytatása következik, mert hogy elhívja Jézus a tanítványokat. És itt egyből láthatjuk azt, amiről talán a múlt héten is beszéltem egy picit, hogy keresztelő János tanítványi köréből jönnek Jézus tanítványai, illetve onnan válnak ki. Itt egy picit máshogy van leírva, mint a szinoptikusoknál. Ez nem azt jelenti, hogy vagy ez, vagy az igaz, hanem egymás mellett a két történet nyugodtan lehet igaz. De hogy Andrást, illetve még egy tanítványt hív el a Jézusi tanítványi körből. Vélelmezhetőleg egyébként Jánost, én ezt a következő miatt gondolom, hogy Jánost. Amikor olvassuk a történetet, akkor ugye elmennek a tanítványok Jézushoz, és megjegyzi a történet írója azt, hogy elmentek, tehát meglátták, hol lakik, nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. Na most, hogyha ez egy szimpla történeti hagyomány, ami így öröklődik valakitől, akkor ő nem fogja az órát megjegyezni. Viszont, hogyha az én életemben történik valami jelentős, akkor az könnyen lehet, hogy megjegyzem hozzá a napot, a dátumot, meg adott esetben még az órát is. Tehát nem tudom, én a legnagyobb lányomnak a születési órájára a mai napig emlékszem, a másik kettője már nem volt ennyire szerencsés, de a Rozié az így belém vésődött, azt a mai napig tudom, hogy hány órakor született. A történet szempontjából ez azért jelentős szerintem, mert hogy egy ilyen megjegyzés csak olyan valaki tesz, aki számára ez az emlék nem egy egyszerű történet, hanem személyes élmény. És én ezért gondolom többek között egyébként, hogy a másik tanítvány, aki János köréből el van hívva, az maga az evangélista, vagy hát akitől az evangéliumnak az anyaga származik. Megkérdezik, hogy hol lakik, és akkor ebben a hol lakszban azonban nem egyszerűen az a kérdés, hogy akkor éppen hol van Jézusnak albérlete, vagy éppen hol rendezkedett be, hanem itt igazából az igény fogalmazódik meg, hogy az ő tanítványai akarnak lenni. Mert hogy az ókori zsidóságban nagyon sok esetben úgy működött ez a rabbitól való tanulás, hogy a tanítványok beköltöztek a rabbihoz. És gyakorlatilag életközösségben voltak vele, és a rabbi úgy tanította a tanítványokat, hogy együtt éltek. Tehát amikor egy rabbitól valaki megkérdezi azt, hogy hol laksz, az egy burkolt célzás arra, hogy költözhetek-e hozzád, lehetek a tanítványod. Ezt Jézus majd annyiban fogja megcsavarni, hogy ő nem egy helyben fogja a tanítványait foglalkoztatni, meg tanítani, hanem szépen hát egy olyan körülbelül 4000 kilométer gyalogol le velük 3 év alatt. Oda-vissza Galilea meg Izrael különböző tájegységei között. Úgyhogy azért a lábukba is, nem csak a szívükbe, meg az agyukba, a lábukba is helyezett egy keveset. De hogy ez a tanítványá válásnak a kérdésköre. És az az izgalmas, hogy amikor itt azt olvassuk, hogy elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Ott mind a kétszer ugyanaz a görög ige van, ami egyszerre jelenti azt, hogy menni, illetve maradni, viszont itt inkább arra utal, hogy tartósan nála maradni. Tehát ez egy mély beszélgetés volt ennek a két tanítványnak Jézussal. Amit aztán valamiért a tanítvány mégsem jegyez le, hogy pontosan miről szólt itt a beszélgetés. Valószínűleg inkább arra helyezi a hangsúlyt, és azért hagyja ezt ki, mert hogy ebből fakad utána az a lendület, hogy ők menni is akarnak Jézus után mindenhova. Mert megvolt ez a beszélgetés. És akkor itt jönnek igazából az izgalmas történetek, és ennek szerintem van egy nagyon fontos 21. századi mondani valója, hogy nem elég Jézus után csak menni. János evangéliumában van egy olyan dinamika, ez ilyen többször kijön a történetből, hogy azok, akik Jézust követik, azok nagyon sokszor mennek másokhoz, és hívják Jézushoz a többieket. És itt is azt látjuk, hogy itt van András, meg ez a másik tanítvány, és aztán Péter úgy kerül az egyenletbe, hogy András elmegy a testvéréhez, és szól, megtaláltuk a messiást, hát itt van a felkent. És ezek után kerül Péter Jézus elé. És akkor itt egy kicsit úgy elgondolkozok azon, hogy mennyire igaz az, hogy Péter, mint első tanítvány, az mennyire időrendben első tanítvány. Hogyha valaki a Chosen sorozatot esetleg nézi, az többnyire János evangéliuma alapján megy, legalábbis az első évadban én azt vettem észre, hogy János evangéliuma, ami a hátterében meghúzódik. Ott ezt úgy próbálták el logisztikázni, hogy a nagy halfogás az valóban megtörténik, de hogy időbe is kijöjjön a történet, ezért előtte András már beszél Péternek Jézusról. Egy ilyen nagyon izgalmas keretben, mert egyébként nagyon emberivé próbálják tenni a tanítványokat. Ugye róluk szól maga az egész történet igazából, és Péter éppen elveszít egy boxmeccset, és a vérző órát törölgeti a genezáreti tópartján, amikor András elmeséli neki, hogy megtaláltuk a messiást. Ez egy olyan vicces eleme a sorozatnak, de ezek után megtörténik a halfogás, és elhívja Pétert a tanítványnak. Tehát azért mondom, hogy amikor a szinoptikusok meg János esetleg egy picit ellent mondani látszik egymásnak, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy vagy az egyik, vagy a másik igaz, hanem egész egyszerűen egyik evangélium sem életrajzi szándékkal íródott, és lehet, hogy ezek a történetek párhuzamosan, sőt nem lehet biztos, hogy ezek a történetek párhuzamosan egészítik ki egymást. De hogy ide visszatérve, hogy megvan az a lendület, hogy akkor András megy és szól Péternek, aztán a másik tanítvány, vagy utána találkozunk ugye Fülöppel, aki meg egyből megy és szól Natánielnek. Tehát hogy az a hír, hogy Jézus a rabbi, meg a mester, meg a messiás, az elkezd úgy terjedni, hogy a tanítványok hívnak hozzá embereket. És ez szerintem azért nagyon fontos egyébként, mert ez az egyházi modell alapja. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy gyülekezeti létezés, meg egyházi létezés, akkor, akkor valójában az a helyzet, hogy nekünk kell tanúságot tenni az Úr Jézussal, és szólítani azokat, akiket ide lehet hívni be a gyülekezet közösségébe, az Istennel való közösségbe. És egyébként Andrásról csak annyit még hadd tegyek ide, hogy János evangéliumában neki van egy kicsit egy ilyen megkülönböztetettebb szerepe, mint a szinoptikusokhoz. Én azt gondolom, hogy ez megint azért van, mert János és András együtt kerül át keresztelő János tanítványi köréből Jézushoz, tehát ők régebbről ismerik egymást. Talán más az emberi kapcsolat. De hogy van egy ilyen nagyon izgalmas jellege András karakterének János evangéliumában, ő ilyen probléma megoldóként jelentkezik, de a probléma megoldását általában Jézusban látja. Tehát, hogy folyamatosan, amikor Fülöpnek is lesz egyébként, bocsánat, Fülöp lesz mindig az, aki tematizálja a problémát. Például majd az 5000 ember megvendégelésénél, azt hiszem ő lesz az, de lehet, hogy Natániel, azt hiszem Fülöp, hogy hát 200 áru dénár kenyér se lenne elég ennyi embernek. És akkor András meg, hát van itt egy fiú 2 hallal, 5 kenyérrel, és akkor célozgat Jézusnak, hogy hát, hogy valamit, mester, talán neked kéne csinálni. Tehát, hogy ő az, aki mindig Jézusban látja majd a minden problémának a megoldását. És azt gondolom, hogy ez egyébként nem véletlen, nem egy szimpla túlzásról van szó. Jézusban tényleg ott van minden problémánknak a megoldása, úgyhogy ezt Andrástól nyugodtan meg lehet tanulni. Van egy ilyen nagyon izgalmas eleme itt ennek a fejezetnek. Egy kicsit ugye János evangéliumáról tudni kell azt, hogy azért is magyaráz zsidó szokásokat sok esetben, tehát itt is a zsidó szavakat is magyarázza, hogy rabbi kötőjel, ami azt jelenti mester, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, hogy felkent, mert hogy ezeket a szavakat a görögül beszélő emberek, akiknek írja magát az evangéliumot, nem értik. És egy kicsit kikacsint egyébként itt a leírás megfogalmazásával a görög kultúrára egyébként János, mert a görög irodalomnak, többnyire egyébként a hősaposzoknak van egy olyan vonása, hogy a főhőst ezt ilyen isteni természetű férfiúként mutatják be. Ugye nem tudom én mondjuk, hogyha most a Iliászra meg a Homéroszra gondolunk, akkor ő is ugye Odüsszeuszt vagy Odüsszeiát egy ilyen isteni férfiúként mutatja be, és oldalakat szentel a műben annak, hogy akkor bemutassa az ő kinézetét, küllemét, csodás képességeit, és erre a szokásra itt János egy picit kikacsint. Azért kacsint ki, nem azért, mert görög eposzt szeretne csinálni az evangéliumból, hanem azért, mert azok, akiknek írja az evangéliumot, azok ebben a kultúrában működnek. És amikor itt Péterre ránéz, és ugye egyből megmondja, hogy kinek a fia, hogy honnan jön, hogy ki lesz, már jövőbe is lát, hogy mi lesz az ő neve, Kőszikla, ez gyakorlatilag a görög kultúrának egy olyan oda kacsintása, hogy hát ti itt ezeket az eposzi hősöket ilyen nagyra tartjátok, meg ott van Héraklész, aki meg istenné válik, meg stb. Hát és akkor itt van az Úr Jézus, akihez meg oda vezetnek egy tanítványt, és nézzétek, ő mindent tud róla. Tehát, hogy ő az igazi isteni férfiú, akit igazából követni kell. És ennek is megvan a maga kis mondani valója ebbe a történetbe. Arról nem is beszél, hogy itt nem egészen csak arról van szó, hogy tudja a nevét. Ugye az ókor embere mindig úgy gondolkodott a nevekről, hogy ha tudja valaki valakinek a nevét, akkor vele közvetlen kapcsolatban van, vagy hatalma van. Tehát amikor Jézus látatlanul vagy ismeretlenül megmondja Péternek a nevét, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti az ókor embere számára, hogy ő tényleg mindent tud róla, tehát hogy a lelkébe lát. És ezt nem tudja, vagy tudhatja bárki, csak olyan, aki felülről jön. Igen, ezt úgy nagyjából talán kifejtettem, hogy a Jánosi evangéliumban megvan ez a mintázat, hogy a tanítványok egymásnak is tanúskodnak és hívják a másik tanítványt Jézushoz, és hogy gyakorlatilag igazából ez az a mintázat, amit talán valószínűleg nekünk is követnünk kellene. Én nagyon szeretem Nátániel-nek az őszintességét egyébként a János evangéliumában. Kedvenc mondatom tőle ez a származhat-e valami jó Názáretből. Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor a korban Názáret egy, hát egy jellegtelen, lényegtelen falucska. Tehát egyáltalán nem fontos. Betlehem az ilyen szempontból azért félrejtés ne essék, az sem túlzottan fontos, mert elveszíti a stratégiai fontosságát Jeruzsálem mellett, és az egyik megszálló hatalom sem tartja nagyon fontosnak, de Betlehemnek legalább ott van az a gyökere, hogy Dávid szülővárosa, tehát hogy innen származik a király. Tehát hogy ott azért azt még úgy számon tartják, annak ellenére, hogy Jézus korában egyébként a pásztoroknak a központja, akit egyébként pont lenéz a Jézus korabeli társadalom, mert mivel szombaton is az állatok mellett vannak, ezért nem tudnak részt venni a zsinagógai, meg jeruzsálemi templomi kultuszban. De hogy ott legalább megvan az, hogy hát azért ez Dávid városa, azért erre úgy emlékezünk, de Názáret, az Ószövetség sehol sem emlegeti Názáretet. És akkor itt arról van szó, hogy megjött a Messiás, és Nátániából ilyen teljes őszintességgel bukik ki, hogy Názáreti Jézus jöhet valami jó Názáretből. Hát ez nem logikus. És ebben egyébként az a szép, hogy tényleg látszik, hogy az Isten nem az emberi logika alapján működik, mert hogy az Istennek joga van nem az látszat vagy az emberi logika alapján ítélni, úgyhogy igen, jöhet valami jó Názáretből, sőt, csak onnan jöhet a jó, vagy a számunkra jó, de teljesen jogosan merül fel ez a kérdés, hogy hát ha a Messiást találtuk meg, akkor ez hogy jön Názáretből? Hát mi van Názáretben? Semmi. És az Isten mégis onnan küldi a Messiást tanítani. És akkor kicsit folytatódik ez a lélekbe látó leírás itt Nátániel-nél, mert hogy ez ugye egyből megállapítja róla, hogy egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Ez azért nagyon izgalmas, mert ebben a fél mondatban benne van az, hogy nekünk hogyan kell az isteni váradalmainkra, meg az elvárásainkra tekinteni. Mind a négy evangéliumnak az a nagy mondani valója Jézus, illetve a zsidósággal kapcsolatosan, hogy a zsidók a saját váradalmaik miatt nem ismerik fel Jézusban a Messiást. Tehát várnak egy királyt, várnak egy hadvezért, várnak egy papot, várnak, tehát megmerevedik ez a váradalom bennük, és egész egyszerűen nem tudnak mit kezdeni azzal, amikor az Isten nem az ő elvárásaik szerint küldi el a Messiást. És a farizeusok is nagyon sokszor ezen akadnak fenn. Nagyon sokszor nem az a kérdés, hogy Jézusnak igaza van-e, hanem hogy Jézus milyen jogon mondja azt, amit mond. Hogy fogalmazhat ő meg ilyen dolgokat, ezért is kíváncsiak arra, hogy akkor neki úgymond mi a státusza. És akkor itt van Nátániel, aki meg ugye egyből azt tudja mondani, hogy te vagy az Isten fia, Izrael királya, mert hogy amikor szembe jön vele az Úr Jézus, aki nem az ő váradalmai alapján jön meg, de mégis felismeri benne a Messiást, akkor képes a saját váradalmait eldobni. És erre reflektálva mondja előre azt már az Úr Jézus, hogy na ez egy igaz izraelita. Mert nem az elvárásait akarja az Istenre ráhúzni, hanem amikor az Isten cselekszik, akkor hajlandó a saját elvárásait elengedni, átformálni. Tehát, hogy az Istent felismerni az elvárásokon kívülről, abból, amit az Isten tesz. És ezért írtam ide, hogy gyakorlatilag a jó hívőnek a prototípusa Nátániel, mert egyébként mi is nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy belefutunk abba, hogy az Isten valamit cselekszik, üzen, stb., és az nem a mi elvárásaink, vagy nem a mi Isten képünk alapján történik, és akkor az ember nagyon könnyen megmerevedik, és válik farizeussá. És itt van az egészben a lényeg, hogy el tudom engedni a magam büszkeségét, a magam gőgét, és azt tudom elfogadni, amit az Isten tesz, meg amit az Isten ad, és nem azt várom tőle, hogy azt teljesítse, amit meg én kérnék, vagy vágynék tőle. És ez szerintem egy nagyon fontos olvasata a kereszténységünknek, de a kánai csoda előtt egy picit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való.